31. fejezet. Az Agrippa tó partján zöldelő ligeteket a pretoriánusok fogták körül, hogy túlságosan nagy tömegek ne zavarják Cézárt és vendégeit, hiszen úgyis azt mondták, hogy aki Rómában akár gazdagságával, akár értelmével, akár szépségével kitűnt, az mind megjelent el lakomán, amelyhez foghatót nem ismert a város történelme. Tigellinus kárpótolni akarta Cézárt az achaiai út elhalasztásáért, és ugyanakkor fölül is akart múlni mindenkit, aki eddig vendégül látta Nérót, és be akarta bizonyítani, hogy senki sem tudja úgy felvidítani, mint ő. E célból, mikor még Cézárral Neápolisban, majd Beneventumban járt, megtette az előkészületeket, szétküldte parancsait, hogy a világ legtávolabbi széleiről is hozzassanak vadat, madarakat, ritka halakat és növényeket, nem feledkezve meg a szövetekről és edényekről sem, amelyek a lakoma fényét emelhetnék. Egész tartományok jövedelme ment el az eszeveszett igények kielégítésére, de a hatalmas kedvencnek ezzel nem kellett törődnie. Befolyása napról napra növekedett. Nérónak most még talán ő sem volt kedvesebb, mint más, de egyre nélkülözhetetlenebbé vált. Petronius messze fölötte állt csiszoltságban, értelemben és szellemességben, s társalgásával is jobban tudta szórakoztatni a Cézárt, de szerencsétlenségére mindebben Nérót is fölülmúlta, és ezzel felkeltette féltékenységét. Nem is tudott mindenben vak eszközzé válni, s ha ízlésről volt szó, Cézár félt is tőle. Tigellinusszal szemben viszont sosem érzett feszélyezettséget. Maga a Petroniusra ruházott Arbiter Eleganciarum cím is bosszantotta, mert ki lehetett arra méltóbb nálánál. Tigellinusnak azonban volt annyi esze, hogy ismerje saját hiányosságait, és látván, hogy sem Petroniusszal, sem Lucanusszal, sem másokkal, akik akár származásuk, akár tehetségük, akár tudományuk révén tűntek ki, fel nem veheti a versenyt, elhatározta, hogy alkalmazkodó szolgálataival, mindenek előtt pedig olyan pazarfényűzéssel homályosítja előtt, amely Néró képzelő tehetségét is meglepi. A lakomát tehát egy aranyozott gerendákból összerót óriási tutajon rendeztette. A tutaj széleit a Vörös-tengerből és az Indiai óceánból halászott gyöngyház és szivárvány színű pompás kagylók díszítették. Oldalait pálmák, lótuszligetek és nyíló rózsafák szegélyezték, amelyek között illatszereket permetező szökőkutakat, istenszobrokat, valamint arany és ezüst kalikkákban tarka-barka madarakat rejtettek el. Középütt óriási sátor, jobban mondva a szíriai bíborból készült sátornak csak az ezüst rudakra kifeszített teteje emelkedett, hogy a kilátást ne akadályozza. Alatta, mint meg annyi nap, csillogtak a vendégek számára előkészített asztalok, melyek csak úgy roskadoztak az alexandriai üvegtől, kristálytól, és az Itáliában, Görögországban és Kis-Ázsiában harácsolt, szinte felbecsületetlen értékű edényektől. A tutajt dús növényzet borította, amitől inkább szigetnek és kertnek látszott, s aranyból és bíborból font kötelekkel össze volt kötve hal, hattyú, sirály és flamingó alakú csónakokkal, amelyekben a színes evezők mellett csodaszép arcú és idomú, mezítelen evezős legények és leányok ültek, hajuk keletiesen fésülve vagy aranyhálóba szorítva. Mikor Néró Poppeával és az Augustianusokkal kikötött a tutaj főhelyén, s helyet foglalt a bíborsátor alatt, a csónakok tüstént megmozdultak, az evezők lecsaptak a vízre, az aranykötelek megfeszültek, a tutaj megmozdult, és a lakomához összegyűlt vendégekkel együtt kezdett köröket leírni a tavon. Más csónakok és apróbb tutajok is körülvették, tele citerázó és hárfázó leányokkal, kiknek rózsaszínű teste a kék ég és a víz alkotta háttér előtt, az aranyhangszerek fényében, mintha magukba szívta volna a kékséget és a fényeket, s e színekben játszva pompáztak, mint meg annyi virág. A parti ligetekből és a bozótban elrejtett furcsa alkalmi épületekből szintén zene és ének hallatszott. Megzendült az egész környék, megzendültek a ligetek, s a visszhang szerteszéllyel vitte a tülkök és trombiták harsogását. Cézár kinek egyik oldalán Poppea, a másikon Pitagórász foglalt helyet. Maga is elámult, és különösen, mikor a csónakok között megjelentek a sziréneknek öltözött spikkelyt mímelő, zöld hálóval borított fiatal rabszolganők, nem győzte dicsérni Tigellinuszt. De már szokásból is Petroniusra pillantott, hogy megtudja, mi az árbiter véleménye. Az azonban jó darabig közömbösen hallgatott, csak mikor Néró egyenesen megkérdezte, akkor mondta meg véleményét. Úgy vélem, uram, egyetlen mezítelen szűz sokkal nagyobb hatást kelt, mint 10 000. Cézárnak azonban tetszett az úszó lakoma, mert újdonság volt. Egyébként a szokáshoz híven olyan válogatott fogásokat tálaltak, hogy Apicius fantáziája elképett volna láttukra, és annyi fajta bort, hogy Otto, aki 80 fajtát adott fel, a víz alá bújt volna szégyenletében ekkora választék láttára. A nőkön kívül csupa Augustianus foglalt helyet az asztalnál, de szépség tekintetében Vinícius valamennyit elhomályosította. Arca és alakja valamikor jellegzetesen elárulta a hivatásos katonát, most azonban a belső gondok és a fizikai fájdalom, amelyen átesett, úgy kicsiszolták vonásait, mintha egy mesteri szobrász finom vésője siklott volna végig arcán. Arcbőre elvesztette régi, napsütötte árnyalatát, de a numidiai márvány aranyfényét megőrizte. Szeme nagyobb és szomorúbb lett. Csupán felsőteste tartotta meg régi, hatalmas idomait, mintha egyenesen a vért számára teremtették volna, de e légionistához méltó felsőtest fölött egy görög isten, vagy legalábbis egy rafinált patrícius finom, de egyszer mint büszke feje pompázott. Petroniusból a tapasztalat szólt, amikor azt mondta, hogy az Augustianus hölgyek közül egyik sem fog tudni és akarni neki ellenállni. Mindegyik ránézett most, Poppea sem volt kivétel, sőt Rubria, a Vesta szűz sem, aki Cézár kívánságára jelent meg a lakomán. A hegyekről hozatott, hóban hűtött borok csak hamar felhevítették a lakomázók szívét s fejét. A parti bozótból egyre újabb, szöcske és szitakötő alakú csónakok bukkantak elő. A tó kék tükre olyan volt, mintha virágszirmokkal szórták volna tele, vagy mintha a pillangók tömegei lepték volna el. A csónakok fölő itt-ott ezüst meg kék, cérnára vagy zsinegre kötött galambok és egyéb Indiából és Afrikából hozatott madarak röppentek fel. A nap már az ég nagyobb részét befutotta, de noha a lakomát május elején rendezték, az idő meleg, sőt tikkasztó volt. A tóvize ringott a zene ütemére mozgó evezők csapásaitól, de a levegőt a szellő legkisebb fuvallata sem remegtette meg, a légetek mozdulatlanok voltak, mintha révületben bámulták és hallgatták volna, ami a vízen végbe ment. A tutaj folytonosan a vízen keringett, s vitte magával az egyre részegebb és egyre lármásabb lakomázókat. A lakoma még a felénél sem tartott, s már senki sem törődött a renddel, amely szerint asztalokhoz ültek. Cézár maga adott erre példát, mert felkelt helyéről, Viníciust elküldte Rubria mellől, s maga foglalva el helyét csuttogni kezdett a leány fülébe. Vinícius Poppea mellé került, aki karját feléje nyújtva kérte, hogy kapcsolja be meglazult válpántját, és mikor az ifjú ezt kisé remegő kézzel megtette, az asszony szemérmes pillantást vetett rá hosszú szempillái alól, aranyos fejét pedig megrázta, mintha valamit tagadna. Közben a napkorongja nagyobb és vörösebb lett, s lassan hanyatlott alá a ligetek fáinak koronája mögé. A vendégek nagyrészt már teljesen részegek voltak. A tutaj most egészen a part mentén haladt, ahol a facsoportok és virágok között faunoknak vagy szatíroknak álcázott férfiak fuvoláztak, sípoltak és doboltak, meg nimfáknak, driászoknak és hamadriászoknak öltözött leányok libbentek ide-oda. Végül lenyugodott a nap, és ekkor a sátor alól részek kiáltások lunát dicsőítették, a ligetekben pedig ezernyi lámpa gyúlt ki. A part mentén sorakozó örömházakból fénysugarak áradtak, a teraszokon pedig a legelőkelőbb római házak asszonyaiból és leányaiból újabb, ugyancsak mezítelen csoportok jelentek meg, és a legzabolátlanabb mozdulatokkal és szavakkal csalogatták magukhoz a lakomázó vendégeket. Végül a tutaj partot ért, Cézár és az Augustianusok kitódultak a ligetekbe, Elszélettek a bordélyházakban, a bozótokban elrejtett sátrakban, s a források és szökőkutak között mesterségesen berendezett barlangokban. Mindenkin urrá lett a fékevesztett téboly. Senki sem tudta, hova lett Cézár, ki a szenátor, ki a lovag, ki a táncos és zenész. A szatírok és faunok kurjongatva kergették a nimfákat. Tűrszusz botokkal verték le a lámpákat, hogy eloltsák. A ligetek egyes részei sötétbe borultak, de mindenütt hol hangos kiáltások, hol nevetés, hol suttogás, hol emberi mellek lázas lihegése hallatszott. Róma eddig elé valóban nem látott ehhez hasonlót. Vinícius nem volt részeg, mint azon a lakomán a Cézár palotájában, ahol Lügia is megjelent, de őt is elkápráztatta és elkábította mindaz, ami történt, s elkapta a gyönyör láza. Berohant az erdőbe, együtt futott a többiekkel, s kereste, hogy a driászok közül melyik a legszebb. E lányok egyre újabb csoportja is urrantak el mellette, s énekelve és sikongatva menekültek a faunok, szatírok, a szenátorok és lovagok meg a zene hangjai elől. Végül egy csoportot pillantott meg, melyet egy Dianának öltözött szűz vezetett. Odaugrott, hogy az istennőt közelebbről megnézze, s a szíve egyszerre elalélt mellében. Íme az istennő, akinek fejét a hold díszítette, mintha Lügia lett volna. A leányok vad forgataga körül táncolta, aztán nyilván, hogy üldözésükre késztessék, széjjel rebbentek, mint egy őszcsorda. De ő ott maradt egy helyben, dobogó szívvel, elakadt lélegzettel, mert noha látta már, hogy Diana nem Lügia volt, sőt, közelről nem is hasonlított hozzá, a heves indulat elvette minden erejét. Egyszerre olyan forró vágy fogta el Lügia után, amilyet még sohasem érzett, és a szerelem újabb, heves hullámmal árasztotta el szívét. Még sohasem érezte őt olyan drágának, tisztának, és még sohasem érezte, hogy ennyire szereti, mint itt, ebben az erdőben, az őrült tivornya és féktelen paráznaság közepette. Az imént még ő maga is inni akart ebből a serlekből, részt akart venni az érzékek szemérmetlen tombolásában, most pedig már irtózott és undorodott tőle. Érezte, hogy az undor folytogatja, hogy mellének levegőre, szemének a csillagok tiszta fényére van szüksége, amit nem homályosít el a borzalmas liget sűrűje, és elhatározta, hogy megszökik innen. De alig mozdult meg, egy alak toppant eléje, akinek fejét fátyol borította, és kezével az ifjú vállára támaszkodva suttogta, hogy Vinícius arcát megcsapta forró lehelete. Szeretlek, gyere, nem lát meg senki, siess! Vinícius, mintha álomból ébredt volna fel. Ki vagy? Kérdezte. De a nő keble már hozzásimult, s úgy kérlelte, siess, nézd, nincs itt senki, s én szeretlek, gyere! Ki vagy? Kérdezte ismét Vinícius. Talált ki? Azzal ajkát a fátyolon keresztül az ifjú ajkához szorította, s fejét maga felé húzta. Csak mikor a lélegzete elállt, kapta el arcát a Viníciusétól. Szeretni! Ez az önfeledtség éjszakája! Mondta levegő után kapkodva. Ma szabad! Tied vagyok! De Viníciust égette, s újabb undorral töltötte el az a csók. Szíve és lelke másút volt, s Lügián kívül semmi nem létezett számára a világon. Azzal eltolta magától a fátyolos alakot, s így szólt. Bárki vagy, mást szeretek, nem kell lesz nekem. A nő hozzáhajtotta a fejét. Lebbencsd fel fájtlamat. De pillanatban megzizzentek a közeli mirtuszbokrok levelei, az alak eltűnt, mint egy álomkép, már csak a távolból hallatszott furcsa, bajós kacagása. Vinícius előtt megjelent Petronius. Hallottam és láttam, jelentette ki. Menjünk innen, sürgette Vinícius. És elmentek. Elhaladtak a fényárban úszó bordélyházak előtt, át a ligeten, elhagyták a lovas pretoriánuszok kordonját, és megtalálták gyaloghintóikat. Benézek hozzád, jelentette ki Petronius. És együtt ültek be. De útközben mindketten hallgattak. Csak már Vinícius házának átrigmában szólalt meg Petronius. Tudod, ki volt az? Rubria? Kérdezte Vinícius, és megremegett a gondolatra, hogy Rubria veszt a szűz. Nem. Hát ki? Petronius halkította hangját. Veszt a tüzét meggyalázták, mert Rubria Cézárnál volt. Veled pedig, s még halkabban fejezte be, a díva Augusta beszélt. Pillanatnyi csend lett. Cézár, folytatta Petronius, nem bírta leplezni előtte Rubria iránti vágyát, s ő talán így akarta megbosszulni magát. Én pedig azért léptem közbe, mert ha megismerted volna Augustát, s úgy utasítottad volna el, elvesztetted volna magadat, Lügiát, és talán engem is. De Vinícius kirobbant. Torkig vagyok már Rómával, Cézárral, a lakomákkal, Augustával, Tigellinusszal és mindnyájatokkal. Megfulladok! Nem bírok így élni, nem bírok, érted? Elveszted a fejedet, ítélőképességedet, a mérsékletet, Viníciusom. Csak őt szeretem ezen a világon! Hát aztán, nem kell más szerelem, nem kell a ti életetek, lakomáitok, szemérmetlenségeitek és gaztetteitek. Mi van veled? Keresztény vagy? Az ifjú pedig fejéhez kapott, s kétségbe esett hangon ismételgette. Még nem. Még nem.